Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda. Én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik napközben, délben, az ismétlésben, vagy bármikor hallgatják a műsorunkat, hiszen az interneten megtalálható, sőt, azt javaslom, hogyha eddig még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube-ra, mert látni is lehet bennünket, nem csak hallgatni, és szerintem érdemes nézni az arcokat, mert nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok minden ráíródik egy arcra, amikor beszél, és ez egy kis pluszt is ad. És akkor még valamit elmondok, nem győzzük újra és újra elmondani, hogy a Klubrádió a túlélésért küzd, ahogy egyébként sok más fórum is, és hát nagyon nagy szükségünk van a hallgatóink támogatására. Tudjuk, hogy ebben nagyon jók a hallgatók, de ha még jobbak, akkor még nagyobb biztonsággal tudunk túlélni. Úgyhogy minden támogatást köszönünk szépen, az eddigieket is, és az ezután következőket is. És akkor elmondom, hogy Kalmár András a mai vendégem. Kalmár András azon kívül, hogy operatőrként kezdett, de rendező, dokumentumfilmrendező, sőt, az utóbbi időben úgy hallom, tanár is, kultúraszervező, kulturális oldalak, vagy oldal működtetője, tehát olyan jó mélyen benne van a magyar kulturális életben, amiért most hívtam Kalmár Andrást, az nagyon aktuális dolog. Pontosan egy évvel ezelőtt halt meg Ötvös Péter, a világhírű komponista és karmester, akinek az egyetlen magyar nyelvű operája, sajnos ez volt az utolsó operája, a Valuska, 23 végén, decemberében készült el, és akkor mutatták be a Eiffel házban. Fantasztikus volt, még körülötte zajlott, és persze maga az előadás. És Kalmár András annyira okos dolgot talált ki, jóval az előtt, hogy még bármi tudtunk volna arról, hogy beteg lett, nagyon súlyosan beteg lett, Ötvös Péter ajdaganatot diagnosztizáltak nála, elhatározta, hogy ő rögzíteni fogja mindazt, ami az opera előkészületeiben történik, egészen az opera bemutatójának a végéig. Hogy jött az ötlet? Ezt kérdezem először, és ez lesz a fő témánk a mai beszélgetésben.
Szia, Júli, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is, nagyon megtisztelő, megható egy kicsit ezzel a témával foglalkozni, így pontosan az egyéves évforduló kapcsán. Az ötlet az nagyon egyszerű volt. Én foglalkoztam, vagy hogy mondjam, én dolgoztam az Ötvös Péter Kortárzenei Alapítványnak, mi készítettünk filmeket, azt kell tudni, vagy érdemes tudni a Péterről, hogy amellett, hogy egy tényleg zseniális karmester és elképesztő zeneszerző, tehát tényleg ő egy világsztár, hát nyilván a maga, hogy mondjam, a maga műfajában, vagy hogy mondjam, abban a szegmensben, amit úgy hívunk, hogy új zene, de hát vannak abban még magyar világsztárok, mondhatnánk egyébként magát Bartók Bélát is, de mondjuk Kurtát Györgyöt, vagy Ligeti Györgyöt, igen, szóval azért vannak ebben. A lényeg az, hogy valahogy ez úgy történt, hogy amikor még a BMC nem is került átadásra, csak úgy épült. Én elmentem oda forgatni, és akkor a Gőz László elképesztő lelkesedéssel körbevitt ott, még nejlomborított ott a különböző gépeket, meg fólia volt az ajtókon, és körbevitt, és mutatta, hogy itt ez lesz, és az lesz, és amaz lesz, és mindenre elképesztően büszke volt, még a mellékhelyiségekre is, hogy mindent körbevitt.
Joggal egyébként, mert csodálatos lett a Budapest Music Center.
Hát az olyan, oda bemegy az ember, és ilyen, hogy külföldön lenne, és most tényleg így
jó nagy dolog, hogy ezt ő megcsinálta.
Mondom, minden, és akkor abból lett egy kis film, és ő már akkor megmutatta nekem, hogy na itt lesz az Ötvös Péter Kortárzenei Alapítványnak az irodája. És akkor nekem úgy, szóval nekem megvolt úgy a Péter a fejemben, tehát tudtam valahogy úgy a filmzenék kapcsán, vagy valami ilyesmi, de úgy igazából semmi konkrét, de azt én megjegyeztem, és valahogy amikor ott beindult az alapítványi munka, és a Péter elkezdett workshopokat szervezni karmestereknek és zeneszerzőknek, és oda kellett egy filmes videós csapat, akkor valahogy a gőznek talán én eszébe jutottam, vagy valahogy ezt egyébként a Kultúrpart keretében csináltuk, ez az a hely, ahol én 13 évig voltam főszerkesztő.
Novák Péterrel együtt csináltátok, vagy erről külön beszélünk később.
Igen, sok mindent csináltunk, meg csinálunk is együtt, az meg másokkal is, tehát hogy nem lehet minket kiemelni. Na lényeg az, hogy akkor én elkezdtem dolgozni a Péter alapítványának, és mindig csináltunk többet magammal kisfilmeket, összefoglalókat tulajdonképpen arról a munkáról, ami ott folyt, ami azért marha érdekes volt, pláne utólag visszagondolva, hogy olyan figurákkal lehetett ott megismerkedni, nem csak a tanulók, vagy nem csak a diák, vagy hogy mondják ezt, nem csak hallgatókkal talán, hanem a Péter mindig hívott egy-egy, hát nincs jobb szó erre, sztár zeneszerzőt.
Világhírű embereket hívott
Magyarországra. Magyarországon is voltak, meg nemzetközi szinten is, és akkor ott mindig volt valami, mindig volt egy zárókoncert, tehát mindig úgy volt, hogy volt ilyen tanfolyam, volt ilyen zárókoncert, és nekem azért nagyon sok közöm nem volt a kortárs zenéhez, tehát azért ez egy ilyen
de azért azt
nyilván
tanulnod kellett közben, nem a kortárs zenét, hanem érteni, hogy mi annak a legfontosabb mondani valója, vagy hogy mire kell koncentrálnod, figyelned filmfelvevővel a kezedben, tehát hogy mik a leglényegesebb szempontok, amikor kortárs zenéről van szó.
Tanulja az ember menet közben, meg hát rendkívül zseniális kollégáim voltak, tehát ott voltak erre operatőrök, tehát nem az volt, hogy én ott feküdtem.
Nem, a te kezedben volt a kamera?
Feküdtem a nagybőgő alatt, a nagy látószögű objektíve, de biztos, hogy szóval egyfajta tapasztalat kell hozzá, tehát valóban, meg pláne abba kell tapasztalat, hogy az ember ne zavarjon, és hogy egy picit így rákössek a valuskára, amiről beszéltél, tehát amikor színpadi vagy színházi munkát csinál az ember, amikor ő maga is csinál valamit, tehát létrehoz egy alkotást, de egy másik alkotó folyamatban van benne, ott oson a takarásban. Akkor azért szóval egy kicsit olyan, mint, és jó értelembe véve, nehogy valaki félreértse, de egy kicsit olyan, mint a természetfilmes. Tudod, hogy úgy vagyok ott, hogy megszokták már az őzikék, meg a gazellák, hogy ott lehet legelni, meg inni, meg nem tudom micsoda, de hogy azért az egy folyamat, és akkor eljutsz egy ilyen folyamatig, hogy már úgy nem vesznek róla tudomást. És sokszor volt ez.
Maga Ötvös Péter is természetesnek tekintette a te jövésmenésedet?
Igen, tehát a korábbi filmeknél igen, nyilván amikor az utolsó operát csináltuk, akkor azért a Péter akkor már beteg volt.
Tehát... Ti ezt láttátok rajta nagyon, tehát a látványos jelei voltak, hogyne, amikor az agydaganatot megállapították?
Hogyne, abszolút, szóval, hogy nézd, ez egy szempont is volt, máshonnan kezdem. Szóval igazából ugye tulajdonképpen azt kezdtem el mesélni, hogy én ott voltam, dolgoztunk a Péter alapítványának, és a Péter egyszer csak elmondta, hogy hát ugye a 80. születésnapi alkalmából kapott egy fölkérést arra, hogy írja meg élete első magyar nyelvű operáját.
Mert hogy ő addig elég sok operát írt, de azok mind vagy német nyelvűek voltak, vagy azt hiszem talán volt köztük angol nyelvű is, ebben nem vagyok egészen
igen,
biztos.
Igen, vagy nem is tudom, talán három nővér, talán eredetiben is volt, nem tudom, ez lett volna a 13. vagy ez lett a 13., és kapott a Magyar Állami Operaháztól egy ilyen felkérést, de ezt mit tudom, hát ezt nyilván ilyen, nem is tudom, 2 vagy 3 évvel korábban, szóval egyszer ugye elmesélte ezt, uh-huh, és én azt mondtam, hogy hát ez marha izgi, erre akkor szerezzünk pénzt,
de
csináljuk
akkor
meg.
Már tudta, hogy ezt a krasznahorkaiból fogja csinálni, tehát
igen,
ugye azt tudjuk, igen, hogy azért ez egy elképesztően izgalmas...
Az ellenállás melankóliáját, igen.
Nagyon-nagyon izgalmas feladat egy regényből operát írni eleve. Tehát a bármiféle színpadi művet írni egy regényből, ráadásul az ellenállás melankóliája tele van olyan fontos mondatokkal, olyan szövegekkel, amiket hát ha én nekem ezt mondják, hogy ezt valaki meg fogja operásítani, akkor nem hiszem el, hogy ezt hogy a fenébe lehet megcsinálni. Na, megcsinálta, méghozzá fantasztikusan, nagyon jó társakkal.
Igen, ki kell,
meg,
hogy emeljen Mezei Máriát, aki az ő felesége. És ő írja a librettókat, vagy ő írta a librettóit Péternek.
De Keszthelyi Kinga is nagyon sokat segített ebben,
igen,
konkrétan tudom. És hát, hogy ő erre vállalkozott, hogy épp az egyik legnehezebb krasznahorkai művet, amiből ráadásul Tar Béla egy olyan emlékezetes és megrázó filmet készített, a Werkmeister harmóniákat, hogy ehhez hozzá mert nyúlni, és a kortárs zeneeszközeivel színpadra vinni. Mit érzékeltél abból, hogy ő benne mi zajlik le, amikor ez a dolog megszületett? Mert ezek szerint te ott voltál a forrásnál.
Igen, picit nehéz volt, mert hogy mi ezt úgy kitaláltuk, hogy ezt megcsináljuk, és akkor azt mondtam a Péternek, hogy figyelj, akkor majd beszélünk. Én elmegyek pénzt keresni, itt meg kell említeni a MOL Új Európa Alapítványt, ők támogatták a filmet, úgyhogy ez nagyon klassz dolog volt. A Péter megcsinálja az operát, és amikor majd ugye ott leszünk, hogy elkezdődnek a próbák, elkezdődnek a dolgok, akkor jövünk a kamerákkal, és akkor elkezdjük ezt a dolgot forgatni. És hogy mi egyszer csak talán nem is tudom, hogy jött egy hír, vagy jött egy mondat, vagy talán a Grillus Samuval beszéltem, és mondta, hogy de figyelj, hát a Péter beteg.
Ja, ő tudta már a
Grillus Samu. Ő valahogy tudta meg így belső körökbe, és akkor én is így elkezdtem, hogy hello, de hát hogy, meg mennyire, meg hogyan. És akkor lassan tulajdonképpen azt realizálnom kellett, hogy úgy fogunk filmet forgatni a Péterről, meg erről az operáról, hogy ő nem lesz benne. Tehát ő nem fog nyilatkozni.
Nem is vezényel.
Nem is vezényel. És
pedig
nem
ő eredetileg a saját operáit vezényelte. Hogyne. Már tudta, hogy ő beteg, amikor ez elkezdődött?
Hát amikor elkezdődött, nem, valahogy úgy volt, hát nem, ezt elkezdték, mit tudom én. Most nem akarok hülyességet mondani, tehát hogy valahogy a körülbelül fél úton, vagy három-négy úton, tehát hogy kiderült, nem is akarok így a részletekbe belemenni, de a lényeg az, hogy egy stroke-kal kezdődött, és akkor megállapították, hogy a Péternek agydaganata van, de ő csinálta, tehát ő végig kitartott.
Mondta is
volt,
nektek, igen. Hogy ő tudja, de ő végig csinálja ezt, vagy ezt nem kommunikálta ennyire konkrétan.
Nézd, ő, hogy mondjam, ő nem velünk foglalkozott, ő az előadásra foglalkozott.
Persze.
Tehát ő a színészekkel beszélt, az énekesekkel,
mondta,
igen. És mi megpróbáltunk, szóval nekem azt így el kellett dönteni, hogy akkor most egy olyan filmet csinálunk, amiben tulajdonképpen nincs benne a főszereplő. Tehát nincs benne az ember, akivel
szól. Azért látszik ebben a filmben a főszereplő.
Teljesen látszik.
És látszik, ahogy a partitúrát nézi, figyeli, igen. hogy reagálnak rá a művészek. Szóval jelen van, csak nem szereplőként igazán, vagy nem meghatározó szereplőként.
Igen, meg nem úgy beszél benne. Én azt gondolom, hogy ebbe szerintem egy nagyon jó döntést hoztunk. Tehát, hogy ugye a dokumentumfilmezésben tudod, van ez, hogy minél közelebb, hogy csináljunk közeliket, és menjünk rá, és menjenek azok, és mi pont mi mindig egy lépéssel hátrább mentünk.
A filmeteknek az volt talán az alapkoncepció, javíts ki, mert te tudod jobban nálam, de hogy én ezt vettem le, hogy a történetről, a szereplésről, a válogatásról, magáról a színházi mű elkészültéről szóljon, tehát megkérdeztetek embereket, akik ennek oszlopos résztvevői voltak, a rendezőt, díszlettervezőt, a színészek közül jó néhányat, tehát olyanokat, akik tényleg benne vannak, vagy voltak a darabban, hogy ők mit láttak belülről, honnan nézték, milyen tapasztalataik voltak. És ebből összeállt egy kép arról, hogy hogyan dolgozott tulajdonképpen a stáb, meg hogy mi volt ez az opera. Ugye? Ez volt az eredeti koncepció, én így képzelem.
Igen, tulajdonképpen én egy nagyon, hogy mondjam, én valami egyszerű dologra gondoltam, tudod, tehát ugye, én csak azt gondoltam, hogy örökítsük meg, hogy tényleg mi itt a munkafolyamat, meg hogyan készül egy ilyen dolog, hogy dolgozik Ötvös Péter.
Azt láttátok, hogy ebből valami csoda fog születni? Miközben forgattatok? Tehát ti erre ráláttatok? Vagy nem ez volt a szándék, hogy ezt észrevegyétek, hanem ez azon kívül történt?
Nehezet kérdezel egyébként, ez egy érdekes dolog, mert ugye az ember saját magával van elfoglalva, tehát a saját produktumával van elfoglalva, és most tényleg azt kéne mondanom, hogy már ott csillájában látszott, hogy de nem, ráadásul ugye egy próba folyamaton belül vagyunk, tehát nem az van, hogy lineárisan haladunk, vagy látom az elejét, vagy látom a végét, hanem valahogy úgy közben, úgy bele-bele kapunk, az biztos, hogy az látszott rajta, hogy nagyon, igen, szóval az látszott rajta, hogy nagyon megkapó, nagyon fontos a humora, ugye, hogy mondjam, azért legyünk őszinték, egy operában is van valami abszurd. Úgy egy klasszikus operában is. Tehát jönnek emberek, énekelnek, zajlik a történet, de akkor is énekelnek. Különböző furcsa jelmezekben.
Önmagában szerintem az opera, mint műfaj, egy abszurd műfaj.
Igen, szóval hogy van benne valami.
Énekben mondják el a gondolataikat, azt meg kell szokni, és meg kell érteni.
Igen, de talán még a musicalhez képest is van benne egyfajta abszurditás. És a kortárs opera az meg nyilván pluszba rádó egy lapáttal, de úgy is van, ez műfajilag meg is van határozva, hogy most nem tudom pontosan idézni, tehát itt egy valahogy benne van az, hogy ez komédia, nem is tudom pontosan, hogy is volt ez megfogalmazva, de hogy maguk a jelmezek, maguk a stílusok, maga a zene, tehát ez az egész egy ilyen kifordított történet, hogy mondjam, hát nézd, tehát azt a szót, amit most már kicsit el le van járadva, de hát a Péterrel kapcsolatban, vagy a Péter művészetével, vagy az ő generációjával kapcsolatban, azt ki kell mondjuk, hogy avantgárd, tehát ez egy avantgárd dolog, ő az avantgárdnak volt egy jeles képviselője, most mindegy, ez hova fejlődött aztán, vagy lehet más címként erre ráakasztani, de azért mélyen ott gyökerezik ebbe a történetben.
Mint ahogy Krasznahorkai történetében is ott gyökerezik a groteszk és az abszurd egyértelműen, de hát valójában azt gondolom, hogy az, amiről beszél ez a darab, és nem véletlen, hogy Ötvös Péter is ezt észrevette, vagy kiválasztotta, úgy tűnik, hogy nagyon fontos volt számára. Egy olyan általános emberi mondani valót rögzít, vagy közvet itt, amire mindannyiunk nagyon kell, hogy figyeljünk, mintha most még erősebben, vagy még határozottabban, mert erről a világról szól. Egyre jobban erről a világról szól.
Hát, hogy ne, hát elképesztő áthallások vannak benne. Persze mindig mindenben vannak elképesztő áthallások, tehát most az ember talánóra levesz egy Shakespeare-t, és fölcsapja a 125. oldalon, akkor azt mondja, úristen, hát most is ez történik. Tehát ez benne van a dologban, de azért kétségtelen, hogy szóval azért vannak benne meglepő dolgok, és hiába, hogyha ott ül az ember a nézőtéren, akkor azért úgy megcsapja egy-egy mondat.
Hát igen, szóval azért itt a társadalom manipulációja, az emberek megvezetése, a folyamatos hazudozás, a titkolózás, a nem vonjuk be a hétköznapi embert abba, amit valami őrületesen fontos dologként adunk elő, holott semmi jelentősége igazából nincsen, és ettől mindenki megbolondul. Hát azért ilyet látunk ma.
Hát hogyne, és ugye nem szabad elfelejteni az attrakció, ugye, hogy van a bálna. Ami nagyon vicces, mert volt az én kisgyerekkoromban egy néni, aki nem tudom, vigyázott ránk, vagy járt hozzánk talán vasalni, és az Anuska néni mondta, hogy ott, hogy a Moszkva téren ott volt a bálna.
Ez így van?
Hogy ő látta a bálnát, és vicces volt, mert amikor volt az Átlátszó Hang új zenei fesztiválon ennek a filmnek egy ilyen bemutatója, akkor én elmeséltem ezt a történetet, és nagyon sokan odajöttek, hogy persze, hogy én is láttam, és milyen büdös volt, és milyen furcsa
és
volt.
Tudod, és tudod, hogy mi derült ki, hogy ez a bálna valószínűleg valamilyen haditechnikai célt is szolgált, ezt körülhordozták egész Európában, és állítólag olyan megfigyelő rendszer volt beleépítve, amivel kémkedni lehetett.
Igen,
ez volt legalábbis, amit utólag nagyon sokkal később
meg lehet
tudni
róla. Igen, vagy hogy olyan
méretű
volt, mint a rakéták, és
így
akkor
hogy
merre
tud-e menni az utakon, ahol majd repülőgépeknek kellene.
Elképesztő, tehát belegondolni is teljesen.
Ja, hát abszurd
tehát
volt
ez maga az abszurd. Igen,
de létezett. Ez a bálna történet létezett, igen. Tehát Krasznahorkai erre épített a Valuskáról szóló történetét természetesen, és hát nyilván Ötvös Péter is korosztályilag ezt akár át is érte, és személyesen meg is tapasztalta. Na de akkor elkészült ez a film, látta-e Ötvös Péter a filmet, amiben ő még meghajol, vagy helyesebben egy tolókocsiban ő köszöni a nézőknek a nagy elfogadottságot?
Nem.
Tehát nem látta a filmet.
Nem lettünk vele addigra kész, meg nem is, szóval, hogy igen, ez nem.
Beszélgettetek-e még a film elkészültekor, vagy a opera bemutatásakor, vagy már nem volt alkalom igazán vele
nem nagyon.
Beszélgetni?
Nem nagyon, tehát hogy akkor már a Péter nem volt túl jól, hogy finoman fogalmazzunk, úgyhogy nem, ezt mi tudod, inkább ilyenkor ilyen készfogások vannak. Tudjuk, hogy oda mész, megszorítod a kezét, igen, ő is.
Arcmimikával lehet jelezni, nyilván is nem beszélt.
Igen.
Igen, nagyon nagy sikere volt ennek az operának. Azt én nem tudom, hogy mekkora közönsége volt, mert épp az abszurditása okán nyilván nem olyan hatalmas az érdeklődés ez iránt, mert tudjuk jól, hogy a közönségnek csak egy kis része vevő az ilyesmire, de azt hiszem, hogy ahhoz képest óriási volt az érdeklődés.
Szerintem nagyon, nem tudom, és tudok számokat mondani, de hogy ráadásul utána egy vagy két hónappal volt egy németországi bemutató is. Egy másik rendezés és egy másik felfogás, másik adaptáció, de ugyanennek az operának. És hát az ötvös operákat, azokat folyamatosan játsszák a világban mindenütt. Igen. Tehát ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy a három nővér volt az első, amivel ő berobbant.
Igen.
És gyakorlatilag azóta ez, hogy mondjam, tehát folyamatosan írt is operákat, és folyamatosan játszották is ezeket.
Kalmár Andrással beszélgetek, dokumentumfilmrendezővel most elsősorban, de kultúraszervezővel, tanárral, operatőrrel, majd elmondod, hogy még mi mindent szeretnél a neved mellé oda vigyeszteni, ha kihagytam volna bármit is. Most akkor beszéljünk egy kicsit rólad. Én azt látom, hogy valami olyasmi a te életcélod vagy szándékod, hogy főleg zenei területen, de nem csak, hogy közel hozd a kultúrát az emberekhez. Tehát megpróbálj segíteni abban, hogy elérjenek olyasmit, amit talán egyébként nem érnének el, vagy csak nehezen. Lehet, hogy ezt csak kitaláltam, és nem, ez nem is
nem,
igaz.
Nem, ez nagyon pontos. Én mindig rettenetesen zavarba vagyok, és tudod, régen volt az, hogy a gyerekeket megkérdezték az iskolában, hogy apukád mivel foglalkozik, és tudod, és az én gyerekeim az mindig így egyik lábukra a másikra, hogy hát, csinál így interjúkat, meg forgat, meg nem tudom, tehát hogy nem volt egy ilyen klassz, tudod, egy ilyen klassz címke,
ahogy amit neked, apukád újságíró volt.
Igen.
Én még jól ismertem őt. Abban volt különleges, hogy olyan külpolitikai tudása volt, ami világra szóló volt. Ő nagyon sokat járt külföldön, ugye jól,
igen,
tudom. Arra emlékszem, hogy például Indiáról. Hallottam tőle egyszer egy olyan elképesztően érdekes beszélgetést, nem is interjú volt az, hanem így lefestett egy történetet az akkor Indiáról. Ez lehetett mondjuk a 70-es években, vagy valami, te tudod, hogy ő mikor volt ott. De hát bejárta Afrikát, bejárta azt hiszem Új-Zélandon, meg nem tudom hol mindenütt volt, és tudósított ezekről a helyekről. És akkor azért Magyarországon, amikor ő volt újságíró, még az nem volt általános, hogy az emberek ezekre a helyekre eljutottak.
Neki a harmadik világ volt a, igen, úgymond a specialitás, tehát ő élt Afrikában, élt Indiában, mi is voltunk kint, tehát én,
igen,
én
te is
gyerekként,
igen,
közel egy évet éltem Indiában.
Hol?
Igen. Hát én akkor ilyen 7 és 8 éves voltam, tehát nem, 8 és 9, és akkor neki egy ilyen nagyon különleges munkája volt, a Kultúrkapcsolatok Intézeténél dolgozott, és mi magyar filmeket vetítettünk India szerte.
Hmm.
Ami ugye azért is vicces, mert maga India, hát már akkor is egy film nagy hatalom volt, engem rettenetesen lenyűgöztek a filmplakátok, azok a kézzel festett plakátok, ahol azért mindig fröcsögött a vér, tehát mindig valakinek levágták egy nagy karddal a fejét, vagy valami hasonló jelenet volt, és ez kisgyerekként ez ugye nagyon izgi volt. Mi viszont magyar filmeket vittünk.
Ott nem vágták le a fejét.
De nem, de hát mit tudom, Jancsó filmeket, Szomjast, Árvácskát, ezek, amikre így
hirtelen. És különböző városokat ezáltal meg is látogattál.
És különböző városokban, igen, egy mikróbusszal mentünk, és vittük a filmes dobozokat, és 35 mm-es filmeket. És
ezek jó emlékek lehetnek.
Mentünk, hogy ne, nagyon izgalmas volt. Voltunk Nepálban, voltunk Katmanduban, szinte a Himaláján át autóval, és akkor vittük ezeket a filmeket, amikből azért én nem tudom, hogy mit értett az akkori közönség, tehát hogy azért ez vicces lehetett.
Viszont te értetted, hogy olyan helyen vagy, ahol más gyerek nincsen, tehát neked azért ez biztos nagyon sok pluszt adott gyerekkorodban, hogy megismerkedtél egészen más típusú világokkal,
plusz emberekkel. Pluszt is adott, hogy mondjam, el is vett, tehát én azt gondolom, hogy a mai napig azért állok hadilábon a alapvető matematikai dolgokkal,
ott mert ugye, hogy
az úgy akkor ott kimaradt nekem, de hát nyilván az ember, amit lehetett, bepótolta. De ott az elején mondtál, vagy kérdeztél, ez a kultúra kommunikáció, igen, szóval tulajdonképpen ezt szoktam mondani, hogy mivel foglalkozol, hát kultúra kommunikációval, és hogy miért fontos ez, vagy miért gondolom én azt, hogy ezt közelebb kell hozni az embereket ehhez, vagy legalábbis szélesebbre tárni bizonyos ajtókat. Egyszerűen azért, mert ugye nincs másunk, tehát tulajdonképpen ez van, tehát ez az, ami meghatározza az identitásunkat. Igen. Tehát most lehet bármilyen ingatlanod, de azt tudjuk, hogy az mit ér, meg végül is ugye a szüleink, nagyszüleink története, azt gondolom, hogy szinte kivétel nélkül minden családban valahogy arról szól, hogy jöttek, mentek, migráció volt, vándoroltak egyik országból a másikba, egyik területről a másikra, sokszor csak egy kis cokmokkal, egy kis táskával. Tehát az egyetlen dolog, amink van, az mégiscsak a kultúránk, tehát mégiscsak az a fajta identitás, legyen szó irodalomról, zenéről, költészetről, tök mindegy miről, ami minket meghatároz, és az jön zsigerből, tehát az az, amivel tulajdonképpen mi mindig is kommunikálunk, vagy közlekedünk, talán ez a legjobb szó erre, tök mindegy, hogy hol vagyunk a világban. És olyan jó néha az embereknek úgy megmutatni dolgokat, tudod, szóval olyan dolgokat, amik legtöbb ember, most mondok egy példát, ilyen a klasszikus zene, vagy a kortárs zene, a legtöbb ember, ez, tudod, ez más, ez nem, bár nagyon sok klasszikus zenét fogyasztunk, mert ugye a filmekben állandóan az szól, csak azt az emberek elfelejtik. De néha nem tudom elmondani egy koncertről, hogy ez miért jó, vagy elvinni valakit, vagy bemutatni, vagy ajánlani, és akkor olyan embereknek, akik egyébként nem jártak ilyenen, vagy nem voltak erre nyitottak, de megnéztek egy színházat, és azt mondják, hogy fú, na ez valahogy, hát nem szoktam színházba járni, de ez nagyon érdekes volt, hogy ez valamit hozzáadott. És ez a legnagyobb élmény.
És te ebben úgy érzed, hogy segítő kéz vagy, az a szándékod, hogy közel hozd az emberekhez ezeket, amiket esetleg ők nem is találnak meg, vagy megpróbált megsegíteni, hogy lássák, körül tudjanak nézni megfelelő irányban?
Hogy mondjam, amit én csinálok, az tényleg csak egy aprócska szálka, vagy szalmaszál.
Mondd el,
vagy...
te külföldön tanultál, ugye? Kezdjük azzal még azért, mielőtt még oda jutnánk a kultúrparthoz, bocsánat.
Hollandia volt, és egyébként én ott találkoztam először az új zenével, vagy a kortárs zenével egyébként, mert van nagyon büszke vagyok rá, hogy a családunknak van egy spanyol ága, mint a Habsburgoknak, és ott van egy kortárs zeneszerző, a Manuel Hidalgo, aki egyébként, hát spanyolok szokták ismerni.
Egy jó nevű, mármint, hogy ott legalábbis.
Igen, vagy nem tudom. Ő egyébként Stuttgartban él, és ő keresett meg először azzal, hogy hát neki van egy darabja, és ahhoz szeretne egy filmet.
És tudta, jó, hogy te a kamerához értesz?
Igen, hogy én ott főiskolás voltam, és mondta, hogy don't worry, András, there will be money, but later, tehát, hogy lesz valami ízé is, lesz valami kis apanázs is, de hogy csináljuk meg, is nagyon jó volt, mert átküldte a kottát, hát én azért, szóval, hogy mondjam, úgy valahogy úgy el vagyok, de még egy partitúrát azért az
meg
bocs, azt úgy nem, de aztán átküldte magát a zenét, átküldte a felvett hanganyagot, és akkor arra csináltunk hát egy ilyen varázslatos, álomszerű dolgot, de az be is lett mutatva a Stuttgarti operában.
Sikeres volt?
Nem tudom, megnézték. Tehát nem,
jó, megcsináltad, nem, az a lényeg, sikerült megcsinálni.
Igen.
És ő is elégedett volt ezek szerint.
Szóval igen.
Jött a money is léte?
Abszolút. Végül is lett valami, de hát ez egy elképesztő kezdetleges rendszereken dolgoztunk, tehát az akkor itt ilyen 90, nem is tudom, 4-5-6 valami ilyesmi. Tehát már számítógépen vágtunk, de...
És a film, mint vonzerő a számodra úgy jött, hogy azt olvasom az életrajzodon, hogy Gödrös Frigyes a nagybácsid.
Igen.
Tehát,
igen,
hogy
igen.
Ő, aki filmeket készített, és ráadásul a családról is csinált egy filmet, a Glamourt.
Igen.
Hogy akkor az ő hatása volt az, hogy neked a film, mint olyan, az vágyálmod lett?
Hát nehezet kérdezel, mert kis túlzással, nem azt mondom, hogy mindenki filmes, de hogy nagyon sokan vannak a
Igen, van egy unokatestvéred, én most láttam a filmjét.
Igen,
a Svájcban élő unokatestvéred.
A Jakobs Rossz, a Jakob Lova.
Így van, Gödrös Kati.
Igen, a Kati, Katinak a filmje.
Nagyon jó filmet
ugye?
Csinált, kiváló. Jakob Lova, és bemutatták azt hiszem a Friss Hús Fesztiválon talán, vagy valamelyiket.
Nem, a Szemrevaló
filmfesztiválon. Így van, mert hogy német nyelvű film.
Svájci-német hozták filmfesztiválon. Azt ráadásul a férje, a Sebastian fényképezte, tehát ez egy ilyen életükben először dolgoztak így egy családilag, és nagyon jó
tehát
film
lett. A családod az filmes, igen. A családod filmes, azt lehet mondani, hát felmenőid között sokan filmesek.
Igen, valahogy úgy körülvette az embert, tehát, hogy mindig voltak filmesek, mindig voltak filmrendezők, mindig volt valami forgatás, amire mentünk, vagy jöttünk, szóval, hogy valahogy igen, hát ebben az ember
hát megvittétek a filmeket Indiában.
Hát az egy másik
értem, tehát azért a cél a filmezés volt, de aztán valahogy elhagytad a filmezés részben, és ekkor jött egy idő után a kultúrpart.
Igen, a kultúrakommunikáció, ez egy nehéz dolog, valószínűleg ez kicsit azért összefügg az én izgága természetemmel, tehát, hogy én nem szeretek nagyon sokáig csak egy dologgal foglalkozni. Szóval nekem kell az, hogy legyen egy kicsit ilyen, egy kicsit ez, kicsit az, és tulajdonképpen amit most csinálok, így tudok filmezni, meg tudok, nem tudom, rádiózni, vagy írott anyagokat csinálni.
Szóval, rádiózol is, azt is elmondjuk, bár konkurens rádió, a Trend FM.
Trend FM, igen.
Trend FM, ott milyen műsor csinálsz, akkor ezt most zárójelben kérdezem.
Az a címe, hogy kapcsolódjunk,
azt tudom,
és ez már
az mi?
Tizen akárhány éve megy.
Milyen téma?
Kulturális életmód, de főleg kultúra. Igen.
De beszélgetős műsor, vagy
igen, ezt a Péter, a Novák Péter, akit említettél, igen. Ő volt ennek a műsorvezetője, és a Péter még élőben csinálta, csak aztán jött valami színházi munkája, és nem volt rá ideje, stb. És akkor valahogy voltak sokan mások, akik csinálták így helyettünk, de valahogy aztán rá kellett jönni, hogy saját magad vagy a legjobb szerkesztő, vagy saját magadnak vagy a legjobb szerkesztőd, és akkor én átvettem nem élőben, tehát azt mondtam, hogy azért élőben nem.
Nem de, merted volna de, élőben vállalni?
Hát nem tudom,
hát
tudod,
ez egy
szakma, meg hát a Péter ez tényleg 16 vagy 7 éves kora óta csinálja, szóval azért ez egy másik történet, és nem biztos, hogy felnőtt fejjel kell ebbe beletanulni, de úgy ilyen vágott telefonos történetbe, vagy vágott történetbe.
Tehát a telefonon beszélgetsz emberekkel kulturális témákról.
Igen.
Így kell érteni ezt a műsort.
Igen.
Ne haragudj, hogy nem hallgattam bele, nem volt erre alkalmam, de belefogok mindenképpen, és akkor visszatérünk oda, hogy még ezen kívül mi mindent csinálsz, mert a kultúrpartról még nem beszéltünk, pedig az szerintem egy nagyon sikeres kezdeményezésetek volt, és az évekig működött.
Igen, és tulajdonképpen most is működik, de vagy másképpen, vagy talán...
De már nem ti vagytok a főemberei, sőt
nem,
egyáltalán
és, nem. Igen, ez egy szomorú és fájdalmas történet a mi életünkben, de nem...
De még kirúgtak onnan, vagy elkergettek?
Hogy mondjam, semmi olyan nem történt, ami mindenki azt szokta kérdezni, hogy a politika, vagy az, nem, ez egy, hogy mondjam, ott gazdaságilag is, meg emberileg is, ott nem mondjam, szóval, hogy
jó,
na,
nem,
véget ért a történet. Nehéz, nem is az, hogy szóval nem kell... Nincs ebbe semmi titok, csak nincs is olyan, ami nagyon érdekes lenne. A Péter ebből kiszállt, a Péter tulajdonos is volt ebben, én is kiszálltam, és csináltunk más dolgokat.
De azért erről mesél először, hogy mi volt a kultúrpart valójában, mert az egy kicsit más volt, vagy több volt annál, mint egy egyszerű kulturális websájt.
Igen.
Ott nagyon sok minden történt.
Figyelj, nagyon sok minden történt, mert rettenetesen lelkesek voltunk, és
miket csináltatok? Mi volt ez valójában?
Elképesztő dolgokat. Volt tulajdonképpen, annyit ezzel el kell mondani, hogy én ugye a kereskedelmi televíziózásból mentem
igen,
oda.
Igen, az M2-nél voltál eredetileg, ugye?
A TV2-nél.
Amikor visszajött szóval a Hollandiából.
Igen. Szóval, igen, kereskedelmi televíziózásból jöttem, és hát ez volt az, amikor megszületett a Megasztár, a Megasztár 1-2-3.
Abban te részt vettél, és az neked indítást jelenthetett, azért azt gondolom.
Ennek Ennek én voltam a úgynevezett kreatívszer. Hát ez egy nagyon klassz dolog volt, ezt tulajdonképpen egy svájci, akkor még srác találta ki, úgy hívták, hogy Christoph Bürge, aki itt maradt a Big Brothernek volt valami fajta ilyen intendása, és ő mondta, ő ott az akkori vezérigazgatóknak, hogy kéne egy olyan műsort csinálni, hogy jönnek az utca, jön az utca embere, és elkezd énekelni. És akkor mindenki mondta, hogy ez rettenetes hülyeség, hiszen az emberek csak a sztárokra kíváncsiak, és éljenek a sztárok, hát miért nem celebek? De nem, azt mondta, hogy nézzétek meg, hát egy csomó ilyen műsor van a világban, hát akkor még nem volt X-faktor, de volt a spanyoloknál Operación Triunfo, volt azt hiszem Ausztriában a Starmania, meg volt egy csomó ilyen, és mondta, hogy ez tök jó, és akkor valahogy egy kis pénzt így erre úgy félre raktak, hogy akkor legyen ez a történet.
Akkor még a Tolvaj volt a
Nem, ez Kereszti Gábor. Kereszti Gábor alatt volt, illetve a David Stogel volt az amerikai ilyen kettős vezetés volt. És szóval ugye ez egy ilyen low budget dolog volt, meg kicsit ilyen avantgárd, meg alternatív, szóval hát mondjuk, hogyha azt mondom, hogy Csényi Kati volt ennek a főszerkesztője, és hogyha elmondom a zsűrit, tehát Presser, Bakács, Soma, és benne volt a Péli Barna, és tulajdonképpen a Piero, mint zenei producer, és tulajdonképpen a második szériában, akkor a Péter még az RTL-en vezetett műsort, és Novák Péter, és akkor egyrészt átjött az Olajbolyával énekelni egy duettet, az Under Pressure-t, és a második szériára már ott is maradt. De mindegy, csak azt akartam mondani, hogy az első az egy ilyen nagyon alacsony költségvetésű dolog volt, a millenárisan vettük föl a mai táncszínháznak a helyén, tehát ott volt ez a dolog, és úgy nem nagyon hitt benne senki az elején, aztán nyilván amikor
nagy siker lett
az igen, első. Igen, az első az nagy siker lett, és akkor jött a második, jött a harmadik. Kérdezted a Kulturpartot, és tulajdonképpen amikor a véget ért a három megasztás széria, akkor tulajdonképpen valahogy ennek a, hát azért mondom, hogy ennek a farvizén született meg a Kulturpart, mert a Péter kitalált, vagy kitalálták akkor, hogy legyen egy dalverseny, tehát induljon egy dalversennyel, legyenek dalszerzők benne, és akkor ez egy ilyen nagyon sikeres dolog volt, mert pont ott volt egy ilyen űr a rendszerbe, és abban is zsűritag volt a Presser Gábor, de nagyon sok ilyen dolgot csináltunk, tehát amik ilyen tulajdonképpen túlmutattak azon, hogy ez egy kulturális website vagy weboldal.
Tehát ebből lett aztán a Kulturpart, azt mondod, vagy igen, innen valahogy ugrottatok át a Kulturpartra, és a Kulturpart az produkciókat is készített, tehát ott történtek olyan dolgok, amik egy website esetében nem nagyon hogyne,
hát
ismerősek.
Ott nagyon sok színpadi vagy színházi, tehát előadó művészek voltak ott, akár a Péter, vagy meg kellene említeni az ügyvezetőt, Kütel Dávidot, tehát ott voltak rendszeresen koncertek, voltak gyerekdarabok.
Honnan volt darabok. Helyszínetek ehhez például?
Hát figyelj, azt, hogy mondjam, ha van egy produkciód, akkor már helyszínt azt lehet találni, hozzá. Persze.
Tehát nem volt állandó helyszín, hanem...
Nem, meg lehet oldani, de többek közt nekünk a szerkesztőségünk a Fonóba volt, a Budai Zeneházba, tehát az eleve egy tök jó helyszín volt, nagyon sok mindenre, nagyon sok mindent csináltunk ott, és nagyon klassz volt az együttműködés. De aztán magukat, ezeket a különböző produkciókat, ezeket hát vitték szanaszét, szóval ezek működtek.
Ez egy jó időszak volt, jó gondolsz rá vissza, tehát sikeres néhány év volt, amit ott töltöttél.
Nagyon jó volt, és hát azt azért el kell mondani, hogy igazából ott indítottuk be a filmes videós ügyosztályt. Tehát nyilván nekem az a kereskedelmi tévés, filmes, stb. Tapasztalatom, vagy ilyen jellegű vágyaim, azok azért azt kihozták, hogy legyen egy komoly videós rendszer. Ott nagyon komoly sikereink is voltak, nyertünk is fesztiválokat, de tulajdonképpen amikor egy ennyire kompakt dologba kezdesz kommunikálni, hogy 3 perc, mert kb. Annyit néznek meg, hát 3-4 perces videókba, és ott mondasz el egy történetet, és ott mutatsz be valakit, vagy valamit, akkor az nagyon, hogyha azt jól csinálsz, szóval az tulajdonképpen bizonyos szempontból sokkal nehezebb, mint megcsinálni egy másfél órás játékfilmet.
Ez biztos, hogy így van. Igen, kiemelni az eszenciáját, az biztos, hogy nagyon nehéz. Mit tanítasz a Pécsi Egyetemen?
Jaj, hát ez nagyon klassz dolog. Operaénekeseket tanítok.
De énekelni?
Természetesen nem. Ezt a ez tulajdonképpen a Miklós Erikának a mesteriskolája. És
róla most nem gondolunk túl sok jó, de ez most mindegy.
Gyakorlatilag operaénekesek, illetve más énekesek vannak ott, és nyilván én kommunikációt tanítok nekik.
Tehát ő vezetted be a Pécsi Tudományegyetemen egy olyan szakot, ahol művészeket tanítanak?
Ez most nem, hogy mondjam, most nehezett kérdezel, mert ennek a mesteriskolának az integrációja, ez folyamatban
ja,
van.
Ja, ez még nem a Pécsi Egyetemnek a része.
De igen, de nem, most ezt ez nem tudom.
Értem,
ez
nem
egy
értem,
ilyen,
de
ez egy ilyen nehéz dolog, tehát ez egy posztgrad, de azt hiszem, hogy talán szeptembertől már az, tehát bárki jelentkezhet. A lényege az, hogy ugye az a probléma, hogy te lehetsz a világ legtehetségesebb művésze, lehetsz táncművész, lehetsz festő, lehetsz énekes, és létrehozol valami szuper cuccot. De ezt nem tudod a világgal közölni. Nem tudod, hogy hogyan kéne ezt artikulálni. És tök profikkal is ez a probléma, tehát hogyha megnézed egy csomó kulturális intézménynek az oldalát, honlapját, hogy milyen produkciók vannak, akkor így elolvasod, és azt látod, hogy úristen, ez a szerencsétlen táncos, vagy festő, vagy bárki, ez valószínűleg kimásolta a pályázati anyagából, vagy valahonnan kimásolta ide a cuccot, de ez nem egy ajánló, amitől én bemegyek. Ez nem egy olyan szöveg, amitől én jegyet veszek. Tehát hogyan vesz az ember jegyet? Hogyan
az önmenedzselést meg kell tanítani, azt akarod mondani?
Igen, de ez az önmenedzselésnek ez nem az a része, tehát hogy hogyan választok egy jó menedzsert, vagy hogyan választok, vagy ide adom be a felvételimet, vagy oda, vagy oda pályázok egy állásra, vagy ide, vagy ez lesz a mesterem, vagy amaz lesz a mesterem, hanem én csak a kommunikációval, tehát ezt nem tudom megmondani, érted, hogy hogyan kell jól, nem tudom, divattervezőt választani magadnak, vagy fodrászt, vagy
sminkest. De mit tudsz megmondani, hogy beszéljen, hogy fogalmazzon?
Azt is, hogy rakjon össze magáról egy anyagot. Tehát, hogy milyen...
Mondj egy példát.
Mondok neked valamit, tehát, hogyha van valakinek egy fellépése április 36-án, akkor tudja leírni, hogy ez miért izgi, vagy miért jó, vagy miért különleges, azért, mert olyat énekel, vagy azért, mert olyanok a partnerei, vagy olyan a helyszín, amitől ez valamiért különleges. Tehát miért akarja kéne arra jegyet venni, azt tudja leírni, tudjon hozzá fotót választani. Nagyon-nagyon nehéz, és nagyon-nagyon bénák az emberek ebbe. Eleve érted, hogy milyen méretűt, hogy nagyot, kicsit, JPEG-et, vagy PNG-t, vagy TIFF-et, vagy hogyan, azt hogy küldöm el? Körbe küldök egy sajtóközleményt, úgyhogy csatolok 36 megás fotókat, és akkor ez megy ki a világba, vagy esetleg tudom, hogy mi az, hogy Dropbox, vagy WeTransfer, tehát ilyen van. Nagyon-nagyon sok praktikus része,
is meg kell tanítani.
De vannak olyanok, hogy igen, hogy hogyan kapjam el a blikfangot, hogyan tudjam én ezt úgy artikulálni, hogy benne legyen az a speciális dolog, amitől ez izgalmas lesz.
Na egyet mondj el, akinek sikerült úgy segítened, hogy el is tudta adni magát, ha már van ilyen.
Júj, hát nagyon nehezett kérdezni. Nem tudom, tehát én nagyon sokaknak dolgozom, meg dolgoztam is, és ezek ilyen folyamatok. Tehát most nem tudok neked egy olyan sztárt mondani, akinek én megmondtam a tutit, és akkor...
Azt reméltem, most... hogy jön egy ilyen példa, és akkor megvilágosodunk, hogy mi tényleg az, amire érdemes koncentrálnia egy embernek, hogyha azt szeretné, hogy felfigyeljenek rá, és ha ezt a tudást valaki tényleg át tudja adni másoknak, azzal nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Sokan nem tudják ezt, vagy majdnem senki nem tudja, nagyon kevesen tudják, azt mondanám. Te honnan tudod?
Nem tudom, tapasztalat. Tehát egyszerűen összejött. Tehát ez többek
te jól el tudod magad adni?
Azt gondolom, hogy igen, talán azon a szintén, ez kérdés, hogy el akarom-e magamat adni, tehát ez egy másik történet, meg mikor, meg hova akarom magamat eladni, de az biztos, hogy nyilván nekem is van hova fejlődni, de én nagyon elégedett vagyok, azt gondolom, azokkal az emberekkel, akikkel én dolgozhatom, aminek nagyon örülök, és jól működnek ezek a, hogy mondjam, azok a körök, vagy azok a dolgok, de nyilván sokkal könnyebb tanítani, mint csinálni, tehát ez kétségtelen.
Igen, tehát saját magaddal nem biztos, hogy olyan jól el tudnál érni igazi nagy célokat, mint amit el tudsz másokkal, mert könnyebb másnak elmagyarázni.
Nézd, nagy különbség van a között, hogy te magad vagy a termék, tehát hogyha te egy előadó művész vagy, akkor te magad vagy a termék. Viszont hogyha te valamit előállítasz, színházat, filmet, bármi mást, akkor azért van egy távolságtartásod.
Mert akkor az a termék, amit eladod, és nem saját magadat.
Igen, és akkor,
nem,
akkor is magadat kell valamilyen szinten eladni, de tudod tolni magad előtt azt, ami a produktum.
De te mind a kettőt tanítod, vagy csak az egyiket? Vagy csak hát, a produktum eladását?
Kicsit zavarba is vagyok ettől, tehát hogy mondjam, talán a kettőt együtt, igen, azt mondom. Mm. Meg, hogy mondjam, azért nem olyan elképesztő bonyolult dolog ez, csak egy kicsit az embereknek arra van szüksége, hogy a saját munkájuktól, meg saját maguktól is vegyenek két lépés távolságot időnként, és ránézzenek arra, amit csinálnak.
Uh-huh. Hát ez elég fontos, igen, nem? Az igen, ember egész életében nem árt, hogyha ránéz arra, amit
igen,
csinál.
Igen, vagy belenéznek a tükörbe.
Ha te belenézel, akkor elégedett vagy magaddal?
Júli, nagyon nehezet kérdezel. Nem, természetesen nem. Nem vagyok elégedett. De vannak olyan dolgok, amikkel elégedett vagyok, meg amikre büszke vagyok, meg azt gondolom, hogy amiket sikerült azért valamelyest ebben a bolond világban így összetákolni és a lábán tartani.
Hol és mikor lehet látni legközelebb az Eötvös Péter utolsó operájáról készült filmet?
Igen, ez a legnehezebb kérdés. Nagyon sok fesztiválra beneveztük, meg több vasat is tartunk a tűzbe, ami azt jelenti, hogy különböző tévétársaságokkal, elsősorban külföldi tévétársaságokkal van folyamatban egy tárgyalás, ahol vélhetőleg lesz, de ez se biztos még, az a Mozgó, az a Magyar Mozgókép Fesztivál, ami ugye Veszprém, Balatonfüred, Balatonfelvidék, és tehát Veszprém, Balatonfüreden lesz, ott elképzelhető, hogy látható, de hírre leszek róla, ezt tudom mondani, hogyha látható lesz megint a nagy közönség számára, akkor biztos, hogy szóval hírét viszem.
Jelzed. Igen. Készítesz-e mostanában valami új dokumentumfilmet?
Nagyon sok ötlet van, nagyon sok terv van, de olyan nincs, amiről most konkrétan tudnék mesélni.
Lelkesen, mert nincsen a lelkesedés.
Igen, lelkesen, mert az ember annál rosszabb nincs, mint amikor az ember olyanról mesél, ami aztán végül is nem úgy jön össze, de nagyon, szóval sok terv van, meg hogy mondjam, rendkívül sok, akár a kulturális életben is, rendkívül sok olyan izgalmas figurája van, akár a magyar, akár a nemzetközi világnak, akikkel azért lehetne, akiknek a történetét el lehetne mesélni.
Tehát ilyenek vannak a talonban, lehet ezt mondani. Kalmár András volt a vendégem a Dobszerdában, köszönöm, hogy itt voltál. Kalmár András dokumentumfilmrendező, operatőr, tanít a Pécsi Egyetemen, önmenedzselést, ezt mondanám. És azon kívül még sok minden egyébben is benne van, kultúra kommunikátor. Nagyjából ezt szűrtem le mindabból, amit elmondtál. A mai műsorban Loboda István, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Túri Lui, Král Kevin és Csorba László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket, és még egyszer mondom, hogy ne felejtsék el, hogy nagy szükségünk van a támogatásukra, amit nagyon szépen köszönünk. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Köszönöm a meghívást.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.